33. Zsoltár, 4. 5. versét hallgassák. Az Úr szava.
Az Úr szava igaz, és minden szeretetőséget szeretné az igazságot és törvényt, úgyhogy
mi, amiért az iskolába elment először a húsvéti vakáció után? Egy új gyerek jött az iskolába. De ennek a gyereknek nem 6 lába volt, mint a mérnök. 100 lába volt. És nem is hangja volt, hanem egy hernyó volt, zöld volt, és ilyen ronda hosszú szőrök nőttek a hátán. Gondoljátok el, hogy ennek a hernyónak a mamája mennyi zoknit kellett, hogy stoppoljon, hiszen mind a 100 lábára zokni kellett. És az összes lány, amikor meglátták ezt az új diákot, pisítozott, hogy jaj, 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 de randa, jaj, de csúnya, jaj, de zöld, jaj, de csúnya hátán a szőr. El is nevezték rögtön kukacnak, és úgy csúfolták, www.kukac. Ezért hát ez az új diák nagyon szomorú volt, mindig csak az utolsó padba ült, a szünetben sem ment oda senki. És egy nap a Tihamér megsajnálta, és összebarátkoztak. Kiderült, hogy nagyon jó fej ez a hernyó. Nagyon sok érdekeset tudott mondani, nagyon sok szépet tudott mondani, és olyan jól viselkedett, hogy Tihamér egészen a szívébe zárta. Erre a Tihamért is kirekesztette az egész osztály, és azt mondta, az, aki a kukaccal barátkozik, az nem is a mi barátunk. Az menjen el tőlünk, mert büdös a kukactól, mert minden kukac büdös, borzalmas. Így hát kettesben mindig az udvar sarkán beszélgettek, egy kicsit játszottak is, hiszen nagyon sok mindent tudott ez a kukacnak csúfolt hernyó. És Tihamér egészen meg is szerette, olyan szép zöld ruhája van, a zöld az egy szép szín, úgy el tudott tűnni bujócskánál a fűbe, hogy senki nem találta meg. És hát ez a kukacka még a tetejébe vegetárius is volt, mert semmit, ami állati, azt nem ette meg, pezzeg a többi hangja, meg a többi bogár, az mén megette. Egyik nap vidáman jön, szinte tánclépésekbe a hernyó az iskolába. Mindenki elhúzódott tőle, hogy megbolondult. Mi baja van? Hát ez mindig szomorú szokott lenni. Hogy lehet az, hogy ilyen jó kedvű? Még fütyörészet is a kukac. Borzalmas, mondták a lányok. Szörnyű, így még csúnyább, mint amilyen volt. Rá se nézünk! Akkor megjött Tihamér, és odaült mellé a padba, akkor a hernyó sugott neki valamit. Tudjátok mi? Tihamér, van egy nagy hírem. Anyukám azt mondta, hogy holnaptól nem vagyok kukac, nem vagyok hernyó, levetem ezt az ócska zöld ruhát, pillangó leszek, repülni fogok tudni, de téged elviszlek repülni. És valójában úgy is lett. Másnap, amikor mentek az iskolába, sehol a hernyó. Egyszer csak, még az óra előtt belibben egy gyönyörű szép pillangó. Szárnyain gyönyörű minták voltak. Az összes lány megint visított, jaj, de szép, jaj, de jó, drága pillangó, elviszel egy kicsikét repülni bennünket? A pillangó annyit mondott, amikor nem kellettem hernyóként, most se kelljek pilleként. Én csak a Tihamért viszem repülni. Az összes lány meg volt sértődve. Bőgve mentek haza az iskolából. ami nagy szó, mert általában a gyerekek bőgve mennek az iskolába, és vidáman jönnek az iskolából, most fordítva volt. Senkivel nem akart barátkozni ez a pillangó. Hát azt mondta, ha te nem veszed észre azt, hogy én milyen vagyok, amikor kukac vagyok, akkor se vedd észre, amikor pillangóvá lettem. Ebben a mesében van egy elrejtett tanulság. Van egy titkom, amit elárulok nektek. Tudjátok, mi ez a titok? Bennünk emberekben is van egy hernyó lény, meg van egy pillangó lény. Benned is van egy hernyó, tudod, milyen a hernyó? Amikor szomorú vagy, amikor visszafeleselsz az anyunak, amikor morogsz. Szoktatok morogni? Azt hittem csak a kutya szokott, de a gyerek is szokott borogni. Nem. Én szoktam, de én nem vagyok kutya. Amikor engedetlen vagy, akkor is a hernyó szól belőled. De Jézus ígért valamit. Tudjátok mit? Hogy ebből a hernyóból kibújhat az igazi pillangó, jobbik életek. És most el kell döntenetek. Amikor jön az, hogy morogni kell, amikor rossz kedvű vagyunk, amikor nem tetszik, amit az anyu mond, vagy az apu mond, akkor most melyik énemet használom? A kukacot? Vagy a pillangót? Mert az Úr Jézus azért jött, hogy bennünk ez a pillangó, ez a csodálatos szép, amit ő teremtett, ilyen csodálatos szépnek előbújjon. És én azt szeretném, hogyha ez a csodálatos szép nagyon sokszor előbújna belőletek, és elfelejtenétek a kukacot. Elfelejtenétek azt, hogy csúf hernyó is van az emberben. De van még egy tanulság benne. Ha a másik gyerek veled nem úgy szól, neked nem úgy szól, ahogy kellene, nem úgy viselkedik veled, ahogy kellene, akkor gondolj arra, hogy ez csak a kukac benne, ez csak a hernyó benne. Ott van a pillangó is. És hogyha te jó szóval, ügyesen, a jobbikényét szólítod meg a másiknak, akkor ővelőd is kibújik a pillangó. Gondoljátok el, milyen szép lenne a világ, hogyha sok pillangó lenne, és kevés hernyó. Ezt kívánom nektek, és most, hogyha unatkoztok a prédikáció alatt, akkor kérjetek egy papírt, és rajzoljátok le nekem a pillangót, majd a végén megnézem, hogy kinek a pillangója a legszebb. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim, és elnézést kell kérnem, hogy kétszer nem voltam, amikor lennem kellett volna. Helyett a kórházat nyomtam. Higgyétek el, lélekben itt voltam, csak sajnos van ilyen. Most nem mondom el, hogy mi történt velem, stb. Ha kérdezitek majd a végén, nagyon szívesen. Inkább Isten igére szeretnék ma koncentrálni. Hetedik napot ünneplő adventisták vagyunk. Erre mondhatja valaki azt, minden keresztény ember hiszi azt, hogy Jézus visszajön, ha hiszi, ha keresztény. Ez csak annyit jelent, hogy mi adventisták, valami olyasmit hiszünk, amit mások is úgy általában hisznek. Ezen minden templom Isten tiszteletben, minden katolikus templomban elmondjuk, onnan lézzen eljövendő ítélni eleve neked is voltatok, nem? Igazat mondunk? De vajon tényleg hiszük, hogy Jézus visszajön? Ó igen, a keresztények azt mondják, majd az idők végén, de hogy mikor van az idő vége, nem tudjuk. Mert Jézus sem mondta meg. És ez is igaz. A Krisztus várás az nem azt jelenti, hogy tudom, hogy mikor jön el Jézus. A Krisztus várás az nem azt jelenti, hogy csodálatos proféciai számításokkal kiszámítjuk, hogy mikor kell eljönni Jézusnak. Ismertem egy pünkösdi prédikátort, még 1955-ben, igen, kiszámolta 7 profécia magyarázati módszeren, mindegyik hibátlan volt, állítólag, Jézus 1957. januárjában eljött. Szerencsére diszidált 56-ba, mert a hívei agyonütötték volna. De Jézus nem ilyen számítgató emberek ki akar bennünket tenni. Ha megnézzük a bibliai proféciákat, akkor a proféciáról kell egy alaptető dolgot tudni. A proféciában szó van a múltról, és szó van a jövőről. De nem a mikorról, és nem is a hogyanról. A múltról és a jövőről, de hogy? A profécia a múltról és a jövőről úgy beszél, hogy mindig jelen idő egyes szám első szemében. Értitek, hogy mire mondom ezt? A profécia beszél a jövőről azért, hogy meghatározza a jelenedet. Nem? Mert mit ér az, hogyha tudod, hogy Jézus visszajön? Mert ha hiszed, ha nem, ha várod, ha nem, Jézus vissza fog jönni. Ha hiszed, ha nem, Jézus visszajön. Nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy érted jönne, vagy nem. A kérdés az, hogy Jézus szavával éljek, amikor elmondja a jeleket, hogy mi lesznek jelek napba, holdba, csillagokba, a tenger zúgni fog, a pogányok szorongása miatt, ugye Lukács 21-et idézem. A kérdés az, hogy én, amikor ezt kezdem észrevenni az életben, felemelt fejű ember vagyok-e? Mert azt mondja, emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságtok. Vagy pedig azok közé tartozom, akik nem vesznek észre semmit, és amikor Jézus megjön, akkor azok között lesz, akik nem azt mondják, ímé a mi Istenünk, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezünk a szabadításának, hanem azok között, akik azt mondják, hogy kősziklákon, hogy essetek ki miránk, és rejtsetek el annak színe elől, aki jön. Vagyis Jézus második eljövetele adventistának lenni, az Krisztus várást jelent. Egy életminőséget jelent. Mi sokszor ezt fel akarjuk váltani azzal, hogy itt tudjuk, hogy Jézusnak el kell jönni, mert a jelek mutatják, igazunk van, nem ez a baj. Proféciák beteljesedtek, beteljesednek szemünk láttára, igazunk van, nem ez a baj. De mit ér ez az egész, ha én nem vagyok készen? Ezért mondja Jézus, hogy legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjj el az embernek fia. Ezt Jézus mondja, nem? És ez a ti is, ez olyan, mint egy mutatója, ami rám mutat. Rám Szigeti Jenőre és rád. Te is. Várod-e őt, vagy tudod, hogy eljön? Ez kettő. Készen vagy-e? Vagy pedig azt mondod, ej ráérünk arra még. A Pató Pál urasa. Hát ezt Jézus a proféta igében előre megmondta, nem? Nem különös hasonlat, hogy Jézus magát a tolvajhoz hasonlítja. Ugye? Úgy jön el, mint a tolvaj. És ezt nem a világnak mondja, nem a világ lesz az, akinek úgy jön el Jézus, mint a tolvaj. Ha megnézitek az összefüggéseket, ezt elmondja Pál is, elmondja Jézus is. Mindenütt a keresztényekről van szó. Te is, én is. Akinek szól ez az ige, hogy számomra is jöhet el, mint tolvaj, holott itt fenn, a szürke állományomban tudom, hogy Jézus visszajön. Alapigeként szeretnék olvasni Péter második leveléből. Azt mondja a 9. verstől, Péter második levele, 3. fejezet 9. versétől. Mert nem késlekedik az Úr az ígérettel, új fordításból olvasom, amit egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj. Amikor az egek recsegve ropognak, va elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek, mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell néktek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának elővetelét, amikor majd az egek lángolva felbomolnak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Látjátok, hogy hogy beszél Péter második levele Jézus visszajöveteléről? Nem késlekedik az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják. Hanem Jézus rám vár. És ezért az Isten népének nem az a feladata, hogy elmondja, hogy a világ ilyen rossz, ilyenek az emberek, hanem Isten népének az a feladata, hogy milyeneknek kell néktek lennetek szent életben és kegyességben, akik várjátok, sürgetitek, siettetitek az Isten fiának az eljövetelét. Vagy szoktunk erre gondolni? Hogy a Krisztus várás, röviden így fogalmazom meg, életminőség. Csak a szavunk prédikál, vagy az életünk. Szeretném, hogyha délelőtt egy párhuzamot figyelnénk meg. Ez a párhuzam, ez a Bibliában is megvan, a pusztai vándorlás, az lényegében a keresztény életnek a nagy-nagy párhuzama. Leckében is tanultuk, hogy Máté evangélium a különösen erre kihegyezett evangélium, hogy a pusztai vándorlás, a keresztség, vagy a korintusi levél 10. fejezetében, hogy lényegében a zsidó nép ugye a Vöröstengeren való átmenéssel megkeresztelkedett, tehát szövetséget kötött az Úrral. Ez a pusztai vándorlásnak is a lelki tanulságai vajon mennyire vannak ott a mi életünkben? Szeretném, hogyha egy kicsikét ezt komolyabban átnéznénk, és arra kérlek benneteket, hogy nyissátok is ki a Bibliátokat, sőt, én ha megengeditek, leülök, mert még mindig a derekam rossz, és így látlak benneteket, igen. Na ugye nem haragusztok, hogy ülve mondom tovább. Mózes 4. könyvének 13. fejezetében a kémek kitküldéséről van szó. Nagyon jól ismeritek a történetet. Én csak a lelki tanulságokra szeretnék most fókuszálni, hogy ezt nagyon jól értsétek. Miről volt szó? Isten nem akarja azt, hogy az ő országáról ne legyenek információink. Mi is a Kánaánba készülünk, csak a mennyei Kánaánba. Ahogy a földi Kánaánba készültek a zsidók. Mindenki akart Kánaánba menni? Igen. Mindenki akar üdvözölni? Igen. Van itt közöttünk, aki nem akar üdvözülni? Nem tudom elképzelni, hogy van olyan, aki nem akar üdvözülni, nem? Van itt valaki, aki nem tudja, hogy az üdvösségnek Jézus Krisztus a feltétele? Van, aki a Biblia alapvető igazságait nem ismeri? Persze mondhatjuk azt, hogy még én többet szeretnék tudni, de vajon? És ezen gondolkodjunk egy kicsit. Azokat az igazságokat, amiket én ismerek, és te ismersz. Tehát a saját magad által ismert igazságot éled is? Csináljunk egy kis próbát, de nehogy hangosan mondjátok, csak gondolatba végezzétek el a próbát. Hogyha mondjuk valaki a gyülekezetbe pletykál, tudom, hogy ilyen nincs Újpesten, hogy Káposztás megyeren ilyen nincsen, de mondjuk mégis, ugye hallottatok már erről, hogy pletyka. Ez nem az a futónövény, tudjátok, ez más. És el kell mondani az ige alapján, hogy mi erről a Bibliának a véleménye. Van itt valaki, aki nem tudja elmondani? Dehogy nem. De mi van akkor, hogyha te pletykálsz véletlenül? Rögtön készen van a megoldás, nem? Hogy én nem pletykálok, tiszta igazat mondok, mert ami a szívemben a számon. Gondoljátok el, mi lenne Jézus, hogyha amit ő tud rólam, azt mindig elmondaná mindenkinek. Hát általában nem őneki szoktam elmondani, akiről pletykálok. Erre csinálhatok egy kísérletet, két ember mondjuk valahol beszélget egy harmadikra. Álljod a közéjük, hallgass egy kicsit, hogy kezd a pletyka abba maradni, és mondj három jó tulajdonságot, ami ennek az embernek van, mert a legutolsó embernek is van három jó tulajdonsága legalább. Abban a pillanatban azt mondja, hogy jó, hallgassunk, mert ez az ő embere, nem? Pedig nekünk a másik emberévé kellene lennünk, nem? Éppen ezért, mivel ez így van, nézzük meg, hogy mi is történik itt a néppel. Az Úr azt mondja, én nem akarom, hogy ti ne tudjátok, hogy milyen ez a tejjel mézzel folyó Kánán, nem? Megígértem, de ne az én szavamra higgyetek csak, hanem küldjetek ki kémeket. Kiküldenek minden törzsből egyet, azért, hogy nehogy veszekedés legyen abból, hogy az egyik törzs, azt mondja, a másik, meg azt mondja, biztos, értitek. Elmennek a kémek. Mit tapasztalnak a kémek? Igazat mondott az Úr, vagy nem? Tejjel mézzel folyó föld Kánán, vagy nem? Igen. Kémek meggyőződnek arról, hogy az van, amit az Isten mondott. Hányszor meggyőződtünk már Isten igazságáról, nem? Nekünk nem az a kérdésünk mondjuk a szombat kapcsán, hogy szombat vagy vasárnap. Valakinek ez lenne a kérdés, a mellette ülő kilapozza neki a Bibliát, és azon olvast. És kész, megoldódott a probléma. Nem ez a kérdésünk, de ha már szombatnál tartunk. Vajon igazat mondott az Isten, hogy ez az áldás napja? És mi nagyon sokan el tudjuk mondani, hogy igen. Ez az áldás napja. És akkor vágyakozunk ebbe az áldásba belépni? Hogy van ez? Megjönnek a kémek. Nem olvasom most az igét, 13. 14. fejezetről van szó, szóval majd bele-bele olvasok. Megjönnek a kémek, és 40 nap múlva visszatérnek. 40 nap alatt tapasztalják azt, hogy 100%-ig igaz, amit az Isten mondott, sőt bizonyítékot hoznak. Ródon szöllőfürtöt. Amikor illegálisan tanítottam Szovjetunióban teológiát az adventista predikátoroknak, akkor egyszer Taskent mellett a sivatagban láttam ilyen szöllőt. Egy oázisban szöllőt termeltek, és ezek olyan nagyok voltak, hogy el se bírta egy ember, mert ilyen szőlőfa volt, egy lugasos művelés volt, alált a terraautó, és ilyen kétágú hatalmas nagy ollóval vágták le ezeket a fürtöket. Egy fürt, hogy 45-50 kilós fürt volt, és zuhant bele a kocsiba, aztán kivitték a sivatagba megszárítani, és amint egy aszaltszilva, akkor a mazsola lett belőle. Ez ilyen szőlő volt. Hozzák rúdon a szőlőt, hajlott a rúd, biztos. És elmondják, hogy ez egy tejjel mézzel folyó Kánán. És mit mond erre a nép? Mert itt kezd izgalmas lenni ez az egész, és mit mondanak a kémek? Kémek elkezdik mondani, hogy igen, szép, szép, jó, jó, de. Figyeljétek meg ezeket a de mondatokat. Ha neked azt mondja valaki, hogy te vagy a világ legszebb vagy legokosabb embere, de kimondta a de, még nem mondott semmit, tudod azt, hogy az első része az hazugság, az a púder, ahogy szokták ezt Pesten mondani. Tetszik érteni? Mert a de után jön a valóság. Itt is elmondták, hogy tejjel mézzel folyó Kánán, gyönyörű a szöllő, remek a dolog, nem ilyen sivatag életet fogunk élni, nem az egyhangú mannát fogjuk enni mindig. De. Figyeljétek meg, mennyire jellemző ránk ez a de. Jézus el fog jönni hamar, igen, a jelek mutatják, csak a vak nem látja. És igazunk van. De milyeneknek kell néktek lennetek szent életben és kegyességben? Jön a de. Uram, én élnék, hogyha hagyná a másik, nem? Uram, én megtenném akkor, ha... jönnek a körülmények láncai. De. Ez is egy nagyon érdekes gondolat, nem akarok most róla többet beszélni. De ugye Jézus visszajövetel előtt lesz egy 1000 éves korszak, amikor a sátán a körülmények láncával lesz megkötözve, vagyis ugyanazzal a lánccal, amivel most kötöz minket, nem? Ezzel a de lánccal. Tudod az igazságot? Tudod azt, hogy hogy kellene lenni? Tudod azt, hogy lelkibbnek kellene lenni? Tudod azt, hogy rendesebben kellene viselkedni a másikkal? Tudod azt, hogy a mennynek az alapokmánya a szeretet? Szeretetre lenne szükség, de... Tudom, látod, a másik nem hagy, hogy szeressek. De. Itt is erről a de-ről volt szó. Nem tudjuk az ellen a nép ellen, nem tudunk az ellen a nép ellen menni, mondja itt a 31. vers, mert erősebb nálunk. Igaz ez? Igaz. A kánaániták erősebbek voltak, mint a zsidók. És nagyon sokszor ezek az igazi veszélyes dek, azok, ami mögött az igazság van. A hazugsággal nagyon nehéz elterelni az igazságról az embereket, de az igazat lehet hazudva mondani, nem? Erre van egy kis történet, ezt nem fogjátok elfelejteni. Régen olvastam. Ez a 19. század elején játszódott, amikor még vitorlás hajóval közlekedtek az új világba, Angliából a hajók. És egy hajós társaságnak volt egy nagyon szép fregatja, ezzel hordta az embereket, hordta az árukat ide-oda. És hát eljött az idő, amikor ez az éltes, nagyszerű kapitány nyugdíjba ment. És a hajós társaságnál ez úgy szokott lenni, hogy a két másodtiszt között dőlt el, hogy melyik legyen a hajó új parancsnoka. Hiszen ismerték a hajót, minden porcikáját, ezekből kellett kiválasztani a kettő közül az egyet, és ezt persze a hajóstársaságnak az igazgatója tette meg. De mi szerint választott? Az út során minden napról naplót vezettek, hajónaplót, azóta is így van, a hajónapló az kötelező volt, most persze elektronikusan vezetik, de akkor még kézzel írva, és mindig valamelyik másodtiszt vezette, egyik nap az egyik, másik nap a másik. És ez szentírás volt, ez nem lehetett hozzányúlni. Az egyiket Jane-nek hívták, a másikat Joe-nak hívták. Két tisztát. Nagyon spekulált mindegyik, hogy hogy tudna a másik szolgálatáról valami olyat írni, ami ugyan igaz, de a hajós társaságot befolyásolva arra, hogy ne ő legyen a parancsnok, hanem én. És jött egy zseniális ötlete a Joe-nak. Azt írta be Jane, ma józan volt. Pont. Igazat mondott? Meg is kapta a kapitány tisztet. Igazat mondva is lehet hazudni, nem? Lásd Ábrahám atyafi. Húgom ő, nem? Emlékeztek? Igazat mondod? Igen, és hazudott. Így voltak a kémek is. De miért? Miért volt két olyan kém, aki a valóságot mondta, nem csak az igazat? Józsi és Káleb más jelentést hozott? Nem. Ő is azt mondta, hogy tejjel, mézzel folyó Kánán, szőlőfürt, ő is dicsekedett vele. És ő is elmondta, hogy óriások laknak ott, akiket mi nem tudunk legyőzni. Hát akkor miben volt ő más? Kimondott egy kis szócskát, nézzétek meg a Bibliátokban, csak hogy. És ez a csak hogy mögött, tudjátok, ki volt? Az Isten. Csak hogyha az Úr azt mondta, hogy mi menjünk, akkor mi nem tudjuk legyőzni ezt, a saját erőnk ehhez kevés, ezt mi is látjuk, mi is tudjuk. De a hit, az mindig fejesugrás a lehetetlenbe. Ezt sose tévedjünk el. A 21. századi kereszténynek, adventistának az a baja, hogy a hitet ésszel akarja igazolni. A hit az nem észszerűtlen dolog, csak mindig be kell tenni egy Jolly Joker-t, mert ne haragudjatok, hogy ezzel mondom, ez az Isten végtelen hatalma, nem? Ha egyszer az Úr azt mondta, hogy ketté nyílik a Vörös-tenger, akkor el kell indulni. Figyeljétek meg, a Jordán hogy vált ketté, amikor bevonulnak, mert ez ismétlődik ez a csoda. Járod a Jordán. Ott állnak Jerikóval szembe. És az Úr azt mondja, eredjetek. Ha én lettem volna ott, vagy mi adventisták, akkor tudjátok, mit csináltunk volna? Emberek, ki a legjobb úszó? Nézzétek meg, hogy vonult be a nép? Elől kimegy? A főpap. Papok. Józsué. A nép vezetői. És amikor elindulnak, árad a Jordán. És tudjátok, mit ír a szöveg? Nézzetek utána. Amikor beléptek a folyóba, ketté vált a folyó. Na tudjátok, mi a mi bajunk? Hogy nagyon sokszor ezt a beléptek nincs ott. Azt mondjuk, Uram, én elhiszem, hogy te csodát tudsz tenni, csak hogy. Hát látod, hogy árad a Jordán, legalább várjál már olyat, vagy küldjél angyalokat, hogy gátat építsenek, vagy én mit tudom, én mit mondunk. Mi kitaláljuk a programot, hogy mit kell csinálni az Úrnak, ebben nagyon erősek vagyunk. Dolgunk a misszió. Én életemben már annyi misszió munkatervet olvastam, bocsássa meg az Úr ezt nekem. Egyikből eset se lett semmi. Ez nem azt jelenti, hogy terv nélkül kell menni, csak mindig be kell tenni ezt a Jolly Jokert, hogy igen, az Úr azt mondta, hogy menjek, akkor be kell lépni a folyóba, és akkor majd látom. Misszióban se lesz sose tapasztalatot, ha otthon vársz, hogy Uram, tegyél egy kis csodát, akkor majd szaladok. Nem. Menni kell. És ezt a csakhogyot Józsué és Káleb tudta egyedül. És akkor történik valami nagyon érdekes. Nézzétek csak. 14. fejezet első verse. Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. Izrael fiai mindjárt zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nékik az egész közösség, bár csak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy stb. Figyeljétek el, micsoda egység volt hirtelen ennek a népnek az életébe. Soha ilyen egység nem volt, nem? Isten népe nagyon tud a síránkozásba egységes lenni. Munkában nem, de a síránkozásba igen. Mindenki jajveszékelt. Egész éjjel. De figyeljétek meg, hogy mi van ilyenkor. Rögtön kiválasszák a bűnbakot, nem? Az Azázel bakját. Azt mondja, jaj, veszékelt Mózes és Áron ellen. Pedig Mózes és Áron nem is volt kém. A kémek vezették, hogy hát a Mózes és Áron ott se voltán, hát ő mondja, hogy menjünk, hát akkor üssük agyon őket. És ez egészen eddig megy, hogy azt mondták, hogy meg akarják őket kövezni, ha megnézitek, az egész közösség azt mondta, hogy meg kell őket kövezni. Egész közösség. Egyöntetű bírósági határozat, nem? Meg kell őket kövezni. Mert jobb volt Egyiptomba. Persze, hogyha Egyiptomban maradtak volna, mert az Úr úgy rendelkezett, akkor ott is lázongtak volna, nem? Ha miért nem visz már ki bennünket ebből a ilyen-olyan Egyiptomból, ugye? És akkor Mózesnek közben kell járni. És most Mózes szempontjából nézzük meg ezt. Mózes azért az Isten embere, Mert az Úr többször felajánlta Mózesnek azt, hogy elvesztem ezt a népet, és a te magodból támasztok új népet. De Mózes ezt mindig visszautasítja. Nem azért, mert hitetlen, hanem azért, mert a hithez hozzátartozik a küldetéstudat. Mi nagyon sokszor úgy vagyunk, hogy igen, jön a sátán, támad, akkor mi lelépünk, ugye? Van valami feszültség az Isten népébe, akkor odébb állunk, nem? Ez a jobb, majd mit csináljuk jobban? Levonjuk a tanulságot, és három lépés távolság. De sose megoldás. Mózes ezt nagyon jól tudja. Igazán a térdeinken fordul meg minden, nem? És erről az imádságról szeretnék valamit mondani. Nézzétek, elolvasom ezt a szakaszt. Ekkor Mózes és Áron arcra borult Izrael közösségének egész gyülekezet előtt, az 5. verstől olvasom a 14. fejezetben. De Józsué, Nun fia és Káleb, Jefune fia, akik a föld kikémlelési között voltak, megszaggatták ruhájukat, és ezt mondták Izrael fiai egész közösségének. A föld, amelyet bejártunk, és kikémleltünk, igen-igen jó föld. Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz arra a földre, és nekünk adja a tejjel, mézzel folyó földet. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert megesszük őket. Ezt mondja. Tőlük eltávozott oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. Ennek ellenére mondja az egész nép, hogy meg kell kövezni Mózest és Áront. Az imádság az tulajdonképpen nem az, hogy én segítségért kiáltok. Milyen pánik imádkozók vagyunk nagyon sokszor. Figyeljétek meg, hogy nagyon jól tudunk imádkozni, amikor van egy ilyen pánik helyzet. És az Úr ilyenkor segít, és gondoljuk a süllyedő Péterre, amikor ott, ugye Vejtesnél nagyon szépen írja ezt a történetet, hogy Jézus a tengeren jár, és akkor ugye azt mondja Péter, hogy hát, ha te vagy Uram, akkor add, hogy én kilépjek a hajóból, és hozzád menjek. Azt mondja, gyere. És Péter kilép, és jár a tengeren. Meddig? Amíg Jézusra nézett, tudnélik. Amikor kezdte látni jobban a hullámokat, Vejtestvérnő, ezért idéztem Vejtestvérnőt előbb, azt is írja, hogy hátra-hátra nézett egy kicsikét a többiekről, hogy látjátok ki a vagány gyerek. Persze nem így írja Vejtestvérnő, de ez az értelme annak, hogy hátra-hátra nézett a többire. Abban a pillanatban süllyedni kezdett. És amikor Péter felkiált, hogy menj meg, Uram, Jézus kinyújtotta azonnal a kezét. Jézus tud azonnal segíteni, de az imádságnak nem ez a jajongás az igazi értelme. Az imádság az egy forró drót, ami összekapcsol Istennel. Tehát nekem nem azt kell elmagyarázni az Úrnak, hogy Uram, mit kell neked tenni, hogyha Úr vagy. Mert akkor azt gondoljuk, hogy az Úr a segédmunkás, mi majd megtervezzük az életünket, meg az üdvösséget, meg majd hogy lesz Jézus visszajövetele, meg majd mit csinálunk a nagy nyomorúságkor, meg ez, meg az, meg amaz lesz, hogy megtervezzük. És akkor majd az Úr véghez viszi azt, amit én kérek. Nem azért kell imádkozni, mert az Úr nem tudja, hogy mire van szükségem. Hanem én nem tudom, hogy az Úr hogy gondolkodik. Itt is ez a baj. Elgondolja a nép, hogy igen, elmegyünk, és le kell győzni egy országot, és ezt erre képtelenek vagyunk. Ezt Józsué és Káleb is tudja, mindenki tudja. Csak a nép azt nem tudja, hogy Istennek 100 útja van, ezt Vejtestvérnőre megint, Istennek 100 útja van, ahol én egyessel látok. És ez az mi életünkben is így van. Mi nagyon szeretjük mondani, hogy szerencsém volt, mázlim volt. Jaj, de jó, hogy így volt. Keresztény ember életében nem szerencse van, meg mázli van, hanem Isten van. Vajon észrevesszük azt, hogy ez nem a mi ügyünk? Nem mi nekünk kell majd a Krisztus eljövetelét elkészíteni, mi adventisták, majd mi így úgy amúgy. Nem. Velünk készíti el az Úr. Tetszik érteni? Mi vagyunk az eszköz. Szoktam ezt a kis buta példát mondani, nálatok is biztos mondtam, kalapács veri be a szöget a fába. Igen is, meg nem is. Mind a két válasz jó. De ide teszed a szöget meg a kalapácsot, és várod, hogy beverje a szöget a fába, akkor várhatsz Krisztus eljöveteléig, nem? Hanem kezébe veszi a szöget a mester, meg a kalapácsot. Te eszköz vagy, és nem te vagy a végrehajtó. Tetszik ezt érteni? És mi ezt nem értjük nagyon sokszor. Mi az Úrért akarunk tenni, annyira akarunk az Úrért tenni, hogy az Úr nem tud velünk tenni valamit, nem? És ez nagyon sokszor a bajunk. Hiába tudjuk azt, hogy kell a Kánán, itt van közel, a határán vagyunk. Hiába tudjuk azt, hogy mi az igazság. Hiába tudjuk, hogy mit ígért Jézus, hiába hisszük el, hogy ez meg is lesz, hogyha én mindig azt mondom, csak hogy hát, ugye, ezt nem tudom megcsinálni. Nem ez a kérdés, hogy meg tudom-e csinálni, vagy nem. A kémek előtt világos volt, hogy ezt nem tudja megcsinálni a nép. Az nem volt világos, hogy az Úr, ha azt mondja, hogy eredj, akkor az Úr meg fogja velem csinálni. Én csak a kalapács meg a szög vagyok, de a mester, ha kezébe vesz, akkor megtörténik ez is. Mint ahogy lett is, ugye mi visszafele látjuk, Jerikó leomlására gondoljatok, stb. Csak akkor van mindig baj, hogyha mi maszekolni akarunk. Isten erejével majd mit csinálunk? Isten a segédmunkás, ő a szerszám, nem én vagyok a szerszám. Majd ő vele véghez visszük mi. Ez olyan is, mint az emberi munka. Tetszik érteni? Ez a mi Krisztus várásunknak a nagy baja. És figyeljétek meg, már nem mondom tovább, imádkozik, közben jár, és akkor az Úr enged, és azt mondja, jó, rendben van, akkor 40 évig pusztai vándorlást mond, erre rögtön fellázadom, hogy 40 év az nem, hát olyan nincsen. És akkor azt olvassuk, amikor elbeszélte Mózes a 14. fejezet 39. versen, amikor elbeszélte Mózes ezeket a dolgokat egész Izraelnek, ez, hogy 40 év még itt, és felkészülni lélekbe, stb. A nép nagyon megszomorodott, korán reggel fölkeltek, hogy fölmenjenek a hegység tetejére, ezt mondták, itt vagyunk, menjünk át arra a helyre, amelyről az Úr beszélt nekünk, bizony vétkeztünk. Készek is cselekedni. Be is ismerik, hogy vétkeztek. Csak csinálni akarok Jézus nélkül valamit, nem? Ez most a ló másik oldala, és a ló két oldalán egyformán kemény a föld, de sose felejtsétek el. Nem megyek el, mert az Úr mondja, hogy elmegyek az Úr nélkül. És mi lesz ennek a következő? Elindul a nép. Mondhatná valaki, hogy jaj, de jó, most mégiscsak meg lesz, amit az Úr akar. De az Úr látja azt, hogy a népnek lélekbe kell fölkészülni, nem az országa fontos. Az, hogy készen vagy-e. Mert végső soron, hogyha az Isten országára nézünk, miért fontos ez a földi életünk? Miért nem jött még el Jézus? Ugye az okosok azt mondják, mert még ez, meg az, meg amaz nem teljesedve. Aki ezt mondja, ezt nem én mondom, Pauzen testvér szokta ezt prédikálni sokszor, azok, amikor eljön az Úr, akkor is azt mondanak, menj vissza még, mert az én proféciai időszámításom szerint még ez nem következett be. Hanem az Úr azért nem jön, érted, mert hosszan tűr, vár rád. A gyülekezet az nem a mennyország, bármennyire nagyon szeretek közétek jönni, mert itt egy kis mennyország van. Na, de ne bizátok el magatokat, de nem vagytok mennyország. Megmondom, miért nem? Ez a mennyországra fölkészítő edzőtábor, nem? Férfi testvéreim közül, vagy most már a hölgyek közül is, biztos a fiatalabbak voltak edzőtáborban. Az edzőtábor az milyen? Hát ott bizony nagyon megkínozzák az embert, nem? Ott aztán tényleg a megpróbáltatások sora vár ránk. Ez most a gyülekezet, nem? Az életben is ez van, nem? Miért? Mert egy alapvető készséget kell elsajátítani, a mennynek az alapvető készsége, ez pedig a szeretet. A szeretet által munkálkodó hit, nem? Ahogy Pál fogalmaz. Ez a legtömörebb megfogalmazása a menny alkotmányának. Itt készülök fel a mennyre. Nem abba készülök fel a mennyre, hogy én máros okosabb vagyok, mint az angyalok. Alig várom már, hogy kiokítsam Gábrielt is, hogy milyen nagyszerű dolgokat tudok én az ígéből. Hanem készen vagyok-e arra, hogy engedjek annak a Jézus Krisztusnak, aki jobban tudja. És akkor elindult a nép, itt vagyunk, menjünk át arra helyre, amely az Úr beszélt, bizony vétkeztünk. Mózes azonban ezt mondta, miért akarjátok áthágni az Úr parancsát? Az Úr most azt mondta, hogy 40 év, még lelki felkészülés, még kell egy 40 éves edzőtábor, hogy így mondja. És ennek az lesz a vége, hogy bizony egy nagy nemzeti tragédia. Vágják, ugye itt azt mondja, hogy az amálekiták és kanániták pedig, akik azon a hegységen laktak, lerohantak, verték és kergették őket egészen Hormáig. Jön a részkígyó esete, jön a megpróbáltatások egész sora. Nem azért, mert az Isten nem szerett őket, ő bevitte volna őket, nem? Minden csont nélkül, hogy így mondjam, bevitte volna őket Kánaánba. Lelkileg nem voltak kész. Ezért mondja az ige, az ő második eljövetele, hosszan tűr értünk. Mi szoktuk mondani, hogy a kegyelmi időben élünk, de élünk a kegyelemmel is. Mert ez nem csak az utcán járkáló hitetlenekre vonatkozik, ők is itt élnek, de rám is vonatkozik, nem? Nem csak neki kell megtérni, nekem is naponta, nem? Legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjj el az embernek fia. Legyen előttünk a pusztai vándorlás példája. Mert Jézus, ha hiszed, ha nem, ha várod, ha nem, jön. Nem ez a kérdés. Én szeretném, hogyha értem, meg érted, jönne. Ehhez viszont a Józsué és a Kálebi lelkület kell. Mi ezt a nagy csakhogyot. Hogyha az Isten küld, ha az Isten cselekedni akar, ezt én mindig lássam, és legyen elég bátorságom belépni, hogy így mondjam, a bizonytalomba is. Luther a torgai vártemplom felavatásakor 1537-ben erről az ígéről prédikált a Jordánon való átkelésről, és latinul mondta a dolgot. És latinul ez így szól, hogy ire caliginem, belépni a bizonytalomba, a ködösbe. Belépünk a bizonytalomba, a ködösbe Jézussal naponta. Mert ha itt nem bízunk benne, akkor alkalmatlanok vagyunk a mennyre. Adja az Úr, hogy ez az alkalmasság meglegyen a mi életünkben az ő kegyelméből. Amen. mesterséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk, köszönjük te néked figyelmeztető ígédet. Köszönjük azt, hogy te jössz. És köszönjük azt, hogy ez örömhír lehet a mi számunkra akkor, hogyha a nagy nyomorúság, a mindennapi élet gondjai, a Laodicei langymelegség, az álgazdagság, amivel Laodicea rendelkezik, nem takarja el a mi szemünk elől azt a csapkodót, hogy te használni akarsz ott, ahol vagyunk. És egészen biztosan célba érünk akkor, hogyha rád bízunk a mi életünket. Köszönjük, hogy ezt megérthettük a te ígédből. Kérünk téged ad, hogy ne csak tudjuk azt, hogy te jössz, ne csak sóhajtozzunk és várakozzunk, hanem a mi életünk legyen Krisztus váró élet. Mert amikor eljössz, akkor így munkába akarsz találni bennünket, ahogy te mondtad annak idején. Békességedet kérjük és szeretetedet. Áld meg a gyülekezetet, áld meg a kicsinyeket és nagyokat, a gyerekeket, az időseket egyformán. És kérünk téged, szereteteddel vezess bennünket egészen a célig. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat, nehéz helyzetben lévőkért, a betegekért. És kérünk téged, add, hogy a te szombatnapi áldásod összekösse a mi szívünket. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek megáldó és megtartó közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.